Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntelek minnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk alkalmából. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol TV kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A bűnbeesés témájával foglalkozunk, arra a harcra gondolunk, amelyet szellemi értelemben meg kell vívnunk hitünkért, a jóért, Isten ügyéért, szembefordulva a kísértővel. A harc tehát a gonosszal szemben folyik az életünkben, amikor a kísértőt, a sátánt távol akarjuk tartani magunktól, és Isten ügye mellett igyekszünk dönteni. Kemény harc, ezt a címet viseli a most tárgyalt fejezet, ebben már bele tekintettünk, de nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy ismétlő gondolatokat is tegyünk. A 409-es pont a katekizmusban, az első János levél 5.19-re hivatkozva mondja, a teljesen a gonosz hatalmában lévő világ tragikus állapota küzdelemmé teszi az ember életét. És itt találunk egy idézetet is, mégpedig a II. Vatikáni zsinatnak a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciójából. Az emberek egész történelmén végig húzódik a kemény harc a sötétség hatalmai ellen, mely a történelem hajnalán kezdődött, és az utolsó napig fog tartani az Úr tanítása szerint. E harc részeseként az embernek szüntelenül küzdenie kell, hogy kitarthasson a jóban és saját belső egységét, csak Isten kegyelmének segítségével és komoly erőfeszítések árán tudja elérni. Több olyan fogalom is elhangzott ebben a mondatban, vagy két mondatban, amelyek fontosak számunkra. Történetesen az egyik az, hogy a sötétség hatalmai. Hát ez egy megdöbbentő kifejezés, illetve kijelentés. A sötétség hatalmai. Mit jelent ez? Nyilvánvalóan kiindulunk ugyancsak János apostol személyéből, vagy János apostolnak a teológiájából, aki szereti szembeállítani a különböző képzeteket, fogalmakat, jelenségeket, valóságokat, ahogy az Úr ellen felsorakoznak a gonoszság erői, a lázadók, tehát van az Isten ügye, és van a gonosz működése, van az igazság, aki Krisztusban jött közénk, és akkor Jézus pedig azt mondja a sátánról, hogy kezdettől fogva hazug. Ez is egy ellentétpár, ez is Jánosnál fordul elő, de nyilván ez az élet valóságában mutatkozik meg, hogy van világosság és sötétség, hát váltakozik a természetes életünkben a nappal is, az éjszakával, tehát vannak ilyen természethez kapcsolódó és a világ jelenségeihez kötődő élményeink és képzeteink, de ezt eszmei értelemben, vagy mondjuk így, hogy hitbeli, teológiai értelemben is észre kell vennünk, és ezeket meg kell különböztetnünk. Krisztusban eljött az igazság. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ővel szemben meg ott van a sátán, aki kezdettől fogva hazug. Jánosnál ez az idegen szóval szokták az elemzők említeni, ez a dualizmus. Nem szeretjük az idegen szavakat, azt amúgy is le kell fordítani, meg el kell magyarázni. Még magyarul is vannak olyan fogalmak, hogyha csak azt mondanám, hogy Jánosnál van valami kettősség, de mi az a kettősség? Szembeállítások, hogy világosság és sötétség például. És akkor ebben megértjük, hogy ki az, aki a világosság oldalán áll, nyilván az, aki az Istent választja, az Isten ügyében munkálkodik. Jézus elmondja, hogy azok mehetnek bátran a napvilágra, a világosságra, akik cselekedeteiket Istenben művelik, vagy művelték. Aki pedig rosszat tesz, annak jobb elbújni a sötétben, meg egyáltalán az alattomosság, mint emberi magatartás és jelenség, ez is a sötétséghez kapcsolódó fogalom, amikor valaki nem akar színt vallani. Erre sokféle jelzőt szoktak használni. Ez egy szakmailag jó kifejezés, hogy alattomos valaki, tehát rossz szándéka van, és erről nyilván nem akar beszélni. Ez nem véletlen egyébként, ha valaki valami rosszról nem akar beszélni, azzal egyrészt nem akarja elijeszteni azt a szemét, vagy felhívni magára a figyelmet, főleg annak esetében, aki ellen készül valami rosszra, az alattomos személy. Tehát ahhoz, hogy célt érjen, ahhoz hallgatni kell addig, amíg az akció meg nem történik. Ismerünk ilyen megoldásokat a világban, és nyilvánvalóan a gonosz működése is ilyen alattomos tevékenység. Erről is már sokszor beszéltünk, hogy a sátán az nem fog ijesztő módon megjelenni, ahogy az emberi képzetekben ez látszik. Művészek csodálatos módon megfestik a kárhozat jelenetét, például gondoljunk csak a Michelangelo csodálatos freskójára a Sixtus kápolnában, vagy én magam is fotóztam a csodálatos Orvietói dómban az ítéletnek a képeit, falfreskóit, és hát ott pedig ijesztő módon láthatóak az ördögök, vagy a gonosz, és hát ott vannak a kétségbe esett emberek, hát ott már a következmény látható, amikor az ítéletet örökíti meg valaki módon, ilyen művészi ábrázolással. De hát amit a fatimai látnokok is láttak a szűzanya kegyelméből, az is valóban ijesztő, hogy létezik a pokol, és létezik ennek a szenvedése, a kárhozat szenvedése. Na de ha a világban ez csak úgy megjelenne, mint figyelmeztető jel, vagy a sátán úgy jelenne meg, mint bizonyos horrorfilmekben, ilyen ördögűzős, rémisztő filmekben, amikor hát megszállottá tesz valakit, és akkor ijesztő jelenségeket tud produkálni. De nyilván, ha valami félelmetes szörny jelenne meg, hát akkor az emberek elmenekülnének a gonosz elől. De nem így jelenik meg, hanem a vonzó és kívánatos módon és kínálatával, kívánatos kínálatával. Mire is gondolunk? Arra, hogy a sötétség erői tehát alattomosak, és az Úr ígérete vagy tanítása szerint Anyaszentegyházunk erre hangsúlyt fektet, hogy ki mondja, ez az idők végéig ez fenn fog állni. Ez a harc, a kemény harc a sötétség hatalmai ellen. Akkor a hatalom szó is elgondolkodtat bennünket, mert egyszer már elmondtuk, és arra tanított a katekizmus, hogy a sátánnak nincsen hatalma. Tehát ezt is azért tisztázni kell. A hatalom ebben az esetben nem egy ellenállhatatlan, kényszerítő erő. Mert amikor valaki hatalmat gyakorol, azok kényszerítőleg hatnak az emberre. Akármilyen társadalmi rendről van szó. Nem csak királyokra gondolunk, mint a történelemben, vagy a népmességben, vagy egyéb leírásokban. Hát vannak diktátorok, tudjuk jól a történelem szereplői sorából számtalan diktatórikus történelmi helyzet van, mely helyzetnek az élén személyesen áll egy diktátor. És ezek ellenállhatatlan dolgok, de egy békés társadalmi rendben is, amikor mondjuk azt mondják manapság, hogy ez a parlamenti demokrácia. Tehát amikor megválasztják azokat a képviselőket, akik majd törvényeket hoznak. Ez békés dolog, de itt is létrejön egy hatalom, amit mondjuk a nép választott meg magának, vagy maga fölé, de aztán akkor ezek a megválasztott emberek hoznak egy törvényt, akkor az a törvény hatályba lép, és kötelezővé lesz mindenki számára. Ez tehát a hatalomnak a bizonyos értelemben kényszerítő hatása, megnyilvánulása. Ilyen értelemben, hogy a gonosz vagy a sötétségnek a szereplői ellenállhatatlan hatalommal lennének, ilyen értelemben nincs valóban hatalma a sátánnak. Inkább ezt a hatalmat most inkább úgy mondanánk, vagy azt átfordítanám azt, hogy a sötétség hatalmai ellen folyik a harc, az, hogy hatékonyan működnek. Hatalom helyett hatékonyságot kéne itt most mondani. Hatnak az emberre, és ezért, hogy ne hassanak ránk, hogy mi ne egyezünk bele ezekbe, azok ezért harcolnunk kell ezekkel szemben. Ez is egy fogalomtisztázás volt. Aztán minden a történelem hajnalán kezdődött, és az utolsó napig fog tartani az Úr tanítása szerint. Ezzel számolni kell mindenkor emberének. Nincs új a nap alatt, a történelem is ismétli sokszor önmagát. De az ember, ha okul ezekből, akkor még inkább fel tudja vértezni magát a törekvésekkel szemben, a rossz, a gonosz törekvésekkel szemben. Nyilvánvalóan ez mindig akkor is marad személyes küzdelem, és ezt a harcot mindenkinek magának kell megvívnia. E harc részeként az embernek szüntelenül küzdenie kell, hogy kitartson a jóban. A küzdelem tehát kettős értelmű, így van ez ma is. Így van ez személyes életünkben, közösségek életében, egy nemzet életében. Vannak értékeink, amelyeket elértünk, amelyekért megküzdöttünk. És ha valamit jónak tartunk, és eredményesnek, akkor ezeket az értékeket igyekszünk megőrizni az ez ellen törekvő egyéb erőkkel szemben. Tehát a harc ez egyrészt érték, megőrzés, másrészt pedig a veszélyek elhárítása. Mondhatnánk így, hogy egy befelé ható törekvés, hogy ami már megvan, azt őrizzük, és ne fecséreljük el a megszerzett értékeket. És ugyanakkor, hogy rossz hatások ne érjenek, az ellen is harcolunk, ez egy kifelé irányuló törekvés. Erre mondja itt a katekizmusban a zsinati okmány szövege, a Gaudium et Spes, hogy ki kell tartani a jóban, és aztán megint egy érdekes kifejezés, ami az emberre személyesen vonatkozik, hogy saját belső egységét csak Isten kegyelmének segítségével és komoly erőfeszítések árán tudja elérni. Hát mi ez a saját belső egység? Hát sok mindenre lehet gondolni, de próbáljunk személyesen eltűnődni azon, hogy mikor érezzük nyugodtnak magunkat, mikor lehetünk megelégedettek önmagunkkal, akkor, hogyha törekvéseink jók, ha biztosan hallgatunk mindig Isten szavára, aki a lelkünkben megszólal, mint lelkiismeret, a jó irányt választjuk, és amit értéknek tartunk, azt a gyakorlati életben is követjük. Sokszor elmondtuk például az evangéliumról azt, hogy az evangélium az nem elmélet, az is, hanem az evangélium az élet. Vagyis, ahogy Jézus mondja, boldogok, akik Isten szavát hallgatják és azt megtartják, vagy hűségesek maradnak hozzá. Így kell, így lehet megvalósítani az embernek önmagában ezt a belső egységet, hogy következetes vagyok. Nem mutatok mást kívülről, mint amit belülről gondolok. Az előbbi szóhasználattal nem akarok alattomos lenni, hogy a mások a belső szándékaim, mint amit kívülről mutatok, vagy cselekszem, akkor vagyunk egységben, hogyha egyrészt az Úrral is összhangban vagyunk, tehát ez egy természetfeletti kötelék és egység, hogy én Istenre hallgatok, ezt úgy mondja az Ószövetség, hogy valaki igaz ember, az az igaz ember, aki nem gazember. Szóval az igaz ember az, aki Istenre bízza magát, és Isten szándékait keresi. Ez a belső egységünknek természetfeletti köteléke. A másik akkor a többi emberhez való viszonyunk, hogy legyenek őszinték a tetteink, belül pedig legyünk megelégedettek önmagunkkal, mert a lelkiismeretünk szavára hallgatunk, és azt igyekszünk mindig követni és megtartani, a külső tetteinkben is ezt igazolni. Nem hagytad őt a halál hatalmában. Ez egy új cím, amely valójában egy mise szöveg rész, és valamelyik mise kánonnak az egyik mondata, amikor megemlékezünk arról, hogy az Úristen bár bűnbe estünk, mégsem hagyott el minket, és nem engedi azt, hogy a bűnnek a következményei végérvényesen uralkodjanak rajtunk. És a legnagyobb következmény az a halál, ha el is kell az embernek szenvednie a testi értelemben vett halált, mégsem az örök halál áldozata, amelytől az Úr Jézus megszabadított minket. 410-es pont. Bukása után Isten nem hagyta magára az embert, épp ellenkezőleg Isten hívja őt, és titokzatos módon hirdeti neki a rossz fölötti győzelmet és a fölemelést a bukásból. Itt az első mondat részre a Teremtés könyvének 3.9-re hivatkozik a katekizmus, tehát keresi az embert az Isten a bűnbeesés után. Mivel ezt már szépen gazdagon végig olvastuk, de azért itt van nálam a Teremtés könyvének 3. fejezete, hogy a 9. verset tudjuk ebből idézni. Az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá, hol vagy? Tehát nem akarja, hogy elvesszen az ember. Erről már sokat beszéltünk. Nem hagyott el minket az Úristen. Tévedett, lázadt, a gonoszra hallgatott, engedetlen volt az első ember, vagyis emberi őseink. De nem hagyott el minket az Úr. Ez az egyik, a másik pedig, a másik gondolat, hogy fölemel minket a bukásból, ez pedig a Teremtés könyve 3.15-ben olvasható. Ez az bizonyos ős evangélium, ami így hangzik. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Ezeket végig elemeztük. Ez az az ígéret, amely abban erősíti meg az embert, hogy nem kell a végleges pusztulásra gondolnia vagy számítania. Mert majd lesz a rossz fölötti győzelem, lesz olyan segítőnk, aki szétiporja ennek a kígyónak a fejét. A Teremtés könyvének e szakaszát proto-evangéliumnak, ős evangéliumnak nevezzük, mivel ez az első híradás a megváltó messiásról és a harcról a kígyó és az asszony között, valamint az asszony utódának végső győzelméről szól ez a híradás. Ez a proto, ezek idegen kifejezések, ugye prototípus szoktuk mondani a gyakorlati életben, hétköznapi beszédben. A prototípus az valójában egy első példánya egy terméknek. Amikor kitaláltak valamit, kifejlesztettek valami új terméket, és azt megcsinálták, és majd ennek nyomán elindul a gyártás, hogyha ez megfelelő. Hát ez a proto, más magyarul inkább így mondjuk, hogy ős evangélium, proto evangélium. Tehát ez az első híradás arról, hogy eljön majd egy szabadító, eljön majd a megváltó. A megváltó szóban benne van az, hogy olyan valaki, aki jóvá teszi azt, amit az ember elrontott, illetve kiszabadít egy bizonyos függőségi állapotból, bizonyos értelemben rabságból, tehát nem kell a gonosz rabságában élnie az embernek, a megváltó innen kiszabadít minket. Szép ábrázolás itt, ami templomi oltár keresztünk talapzatán is látható, bronz dombormű formájában, de lehet látni bizánci ikonokon is, hogy mi a megváltónak a szabadító szerepe, amikor a feltámadt Krisztus legyőzte a gonoszt, a sátánt az engedelmességével, és aztán a halált, a bűn következményét, és közben kihúzza a mélyből, az alvilágból Ádámot és Évát. Kiszabadítja őket a halál hatalmából, ugye? Nem hagyta el az embert, nem engedte, hogy megmaradjunk a halál hatalmában. És így aztán értjük, hogy mi az, hogy megváltó. Hát megszabadít bennünket. Más szóval a messiás. A messiás abban az fölkentet jelent. Nyilván ez is a megváltóra vonatkozik. De ez azt jelenti, hogy valaki fölkent, hogy Istenhez tartozó valaki, ahogy Jézust felkente, nem olajjal a mennyei atya, mint ahogy Izsály családjában Sámuel próféta felkente Dávidot, hanem a Szentlélekkel kente föl. És ezért Jézus a Krisztus, mert a messiás meg a Krisztus szó az azt jelenti, hogy fölkent. És aztán harc lesz, erről is szól ez a protoevangélium, az asszony és a kígyó és az asszony között. Ez az állandó feszültség. Soha nem lehetünk biztonságban a kísértő munkálkodása miatt, de mindig lehetünk bátrak és erősek és tiszta szívűek és győztesek a saját szabad akaratunkból, mert a sátánt képesek vagyunk megtagadni azokkal a szavakkal is, amit Jézus mondott ott a pusztában, távozz tőlem, sátán. A kísértőt elutasította, elzavarta, és mi is mondhatunk ilyen szavakat, Mert a kísértés az nem valami képzelődés, nem valami pszichikai nyugtalanság, hogy hát most ezt csináljam, vagy azt csináljam, sem a lelkiismeret nem egy pszichikai kérdés, meg se nem a kísértés. A lelkiismeret kegyelmi kérdés, a Szentlélek beszél bennem és szól hozzám, és akkor van bizonyos értelemben. Ki kell mondanunk, hogy azért van értelmünk, hogy elgondolkodjunk a választás lehetőségein, és döntést hozzunk, hogy az akaratunkat bizonyos irányba fordítsuk. De ez harc a kígyó és az asszony között, és ami az igazi evangélium, vagyis jó hír, hiszen azt mondtuk, hogy ez egy ős evangélium, az is már jó hír, hogy eljön a szabadító, a megváltó, és a megváltó majd értünk küzd, hanem az igazi jó hír, hogy az ő győzelméről szól ez a jövendőlés, ez a meghirdetett evangélium, hiszen ezt nem is jó, ha jövendőlésnek nevezzük, a proféták jövendőlnek az Úr nevében, az Úr megbízásából, jövőre irányítják a figyelmet, de itt maga az Isten mond ki valamit, ő mondja ki ezt az örömhírt, hogy győzni fog az asszony ivadéka, vagyis hát ő lesz a győztes, legyőzi a kígyót, legyőzi a sátánt, és megtöri annak a hatalmát. Eljutottunk a katekizmus 410. pontjáig, innen fogjuk folytatni a következő alkalommal a közös gondolkodást. Most azonban a műsoridőnk lejárt, és így aztán imádságos szeretettel folytatjuk együttlétünket, egymásra gondolva, egymásért imádkozva. Így gondolok én is majd imáimban jelenlévő gazdagdéti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire és az erdélyi, valamint a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.